Kérünk és magasztalunk, drága mennyei atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, és hálát adunk azért, hogy a szent véráldozat által, amely bennünket tisztára mosott, megigazított, ennek köszönhetően eléd járulhatunk. Téged magasztalunk, Uram, téged dicsérünk, mert te voltál a kereszten, te végezted be a munkát, és te tettél bennünket szabaddá. Hálát adunk ezért a dicsőséges munkáért. És felmagasztaljuk a te szent nevedet. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindenkor, a mai napon is közöttünk vagy, és élsz, és munkálkodsz a Szent Szellem által. Hálát adunk mindazért, ami tőled van, Uram. Köszönjük a kijelentést, a bölcsességedet, a megértést, az ige mélységét, hogy megismerjük és megértsük. És hálát adunk, Atyám, hogy te adtál nekünk egy helyet, a tőled elrendelt helyet, behelyeztél a kapcsok és kötelékek által, emberek közé, a szentek közé, hogy az ellátásunkról gondoskodj, úgy a szellemi táplálékot illetően, mint a fizikai ellátást, a bőséget illetően, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a névben levő erőt, a névben levő hatalmat, és a názáreti Jézus Krisztus nevében ellene megyünk a pusztítónak, megtiltjuk minden gonosz munkáját, gonosz tervét, kötve tartjuk minden gonosz szellemét a Jézus nevében, és megtiltjuk, hogy az ellenség a nyáj tagjaira tegye a kezét, bármilyen formában is. És a Szentvérrel hintjük meg az egész települést, a portátokat a Jézus nevében. Mert hatalmat vettünk ezen területek felett. És az ellenségnek nincs joga betenni a lábát ezekre a helyekre. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is tanítasz bennünket. És hitről hitre, szintről szintre növekedünk. A Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük neked a nyitott szívet, a hallófület, a látószemet, amit te adsz, Uram. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és mondd neki, hogy legyen nyitva a szíved. Örülünk, hogy itt vagytok. Szeretettel cuppantunk benneteket. A szív állapotával foglalkozzunk, mert ezt mutatta az Úr, akkor jobb, hogy engedelmeskedünk neki. És örülök, hogy az elmúlt két úgymond kemény tanításnál is voltak visszajelzések, hogy de jó volt, meg hasznos volt, meg volt mit elvenni belőle. Pártodnak is kell a megerősítés, jó úton halad, úgyhogy ne tartsátok magatokat vissza ilyen téren. Hát a régiek emlékezhetnek rá esetleg, 2002-ben tanított Sanders Pastor a szívnek a keménységéről. Úgyhogy ezt előbányáztam, és mélyedjünk ebbe bele egy kicsit, mert a jobbunkra lesz, és a hasznunkra lesz. Először is, hogyan tudjuk megállapítani, vagy milyen szempontok segítenek megállapítani, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel? Nagyon régen fölírtam én a Bibliámba három szempontot. A beszédünk, mert az ige maga mondja, hogy a te beszéded elárul téged. Tehát beszélsz egy emberrel, tudod, hogy ő hol áll. Milyen szinten, milyen a kapcsolata Istennel. Tehát egyik a beszéd, ami elárul, és megmutatja, mint egy mérce, milyen a kapcsolatunk Istennel. A másik az adakozásunk. Hogyan tiszteljük meg Istent? A harmadik pedig a szeretetben járásunk, a szeretet utunk, amit Jézus mondott János 13:34-35-ben. Ez a királyi törvény az Új Szövetségben, a szeretet parancsolata. Kenneth Hagennek van erről egy gyönyörű könyve, ami csak az isteni fajta szeretetről szól. Egy egész jó vastag könyve van. Viszont beszéltünk magunkról is, mert ugye mi is emberből vagyunk. Tehát a szívünk állapota az lehet nyitott, és lehet bezárt. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy az a jó, hogyha a szívünk nyitott Isten felé, illetve mások felé. Bill Kaiser erről úgy tanított, hogy nincs olyan, hogy Kis Pista Jóska felé be van zárva a szívem, a Nagy Jani felé meg nyitva van a szívem, meg Isten felé is. Mert ha egyszer be van zárva a szív, akkor mindenki felé be van zárva. És ez egy probléma, ezért azt a szívet meg kell vizsgálni, azzal a szívvel foglalkozni kell.
és igazából meg kell bocsátani. Mert ezzel oldódik fel a bezártság. Na, ha az Úr ezt hozta elő, akkor kezdjük ezzel a Bielkaiseres tanítással. Ez a Békeváron megtaláljátok egyébként. A házasság menüsornak az alja felé. Két részre van osztva, mert elég hosszú volt. Tehát van egy szívbéli kapcsolat. Van a házasságban egy szívbéli kapcsolat a házaspárok között. Van egy szívbéli kapcsolat a pásztor és a nyáj között. És vannak még ilyenek. De igazából nem csak a nyáj és a pásztor között van kapcsolat, szívbéli kapcsolat, hanem a tisztivátek és Isten között is van egy szívbéli kapcsolat. Direktbe. Forró drót a kerabélhoz. És viszont a szív bezáródhat. Megsértődéssel, viszálykodással. Tehát nem a szeretetben való járás esetén. Na most, hogyha a szív be van zárva egy ember irányába, akkor az bezáródik Isten felé is. És így az ember várhatja, hogy miért nem is hallja meg Isten az én imámat. Mert a bezárt ajtón sokkal nehezebb kikiabálni, mint a nyitott ajtón. Igazából mi vonjuk el magunkat Istentől? Hallottam én embereket, akik azt mondják, hogy hát elhogy itt Isten. Mi vonjuk el magunkat Istentől? Ilyenkor szükséges, hogy magunkat megvizsgáljuk, megbánjuk azt, amit rosszul tettünk, még akkor is, hogyha bennünket sértettek meg. Mert az ige sehol nem mondja azt, hogy tarts haragot. Sőt, azt mondja, hogy a nap lenne, nyugodjon a haragod mögött az Efézusban. És gyakorlatilag, ha megbocsátunk annak, aki belénk gyalogolt, akkor gyakorlatilag felmentjük őt az alól, a teher alól, és így szabaddá válik az ő szíve is, és szabaddá válik a mi szívünk is. És igazából, ha belegondolunk, akkor a másik ember soha nem tett olyan fogadalmat, hogy ő mindig szeretetbe jár velünk. És itt könnyebb ezen a dolgon átlépni. Csodálatos életet lehet élni, amikor az ember szíve nyitva van a másik felé. Tehát most, ha gyülekezeten belül beszélünk, akkor gyülekezeten belül a nyáj és a pásztor között, vagy a házasságban, a családtagok, vagy a házastársak között, illetve Isten felé. Hát ez egy csodálatos élet, amikor az ember szíve nyitva van. Feleségem találkozott egy boltossal. Gyülekezetbe járt valamikor, még a mi szolgálatunkat is látogatta. Úgy kezdődött a dolog, hogy azt mondták a gyülekezet tagjai, hogy nyáron ne tartsunk alkalmat, mert annyi munka van földeken meg mindenfelé. Gyakorlatilag ez egy zárás. Csak az a baj, hogy ez legalább 6 éve tart. Többször indult ott alkalom, legalább 3-szor, ha jól tudom. És akkor mindig megbezárodott, megnyilódott, bezárodott, megnyilódott. A lényeg az, hogy jó sok év óta ez a drága szent sem jár gyülekezetbe, és bizony a feleségemre rá zúdította a hideg zuhanyt. Elmesélte nagyjából, de igazából nem nagyon emlékszem, ha pár mondatban elmondanád, hogy Isten elhagyta őt, meg ez a lényege. Minden rosszul megy, ő nem hibás. Ez volt a lényeg, azt hiszem.
Hát igen, mindennel baj van. Egyedül egy, aztán 4 gyereke van, azok már mind kirepültek, de egy van még, aki tanul. Most ő reggeltől estig dolgozik az üzletbe, aztán hazamegy. De utána még nem tudom hány mindent vállal otthon, még takarításokat meg mindent, úgyhogy ideje az egy tesz nincs. Csak a munka, munka, munka. A Biblia mindenhol ott van, de hát az neki senki nem mondja, hogy a Jóisten segít.
Tehát idáig süllyedt.
Igen. És látszik, hogy a boltban is, hogy egy meggyötört, azon egy mosoly, a mosolyog is az is olyan kínszenvedéses. Csak szenved, csak kínlódik. És pedig ott a Biblia, pedig én azt olvasom, pedig ennek mondom, hát nincs megértés.
Hát egyrészt a megértés, ugye erről múltkor foglalkoztunk, hogy hogyan jön a megértés. Meg gyakorlatilag meg van keseredve, igen. Ahogy ezt a pár gondolatból ugye látja, meg van keseredve.
Az anyagi nagyon nehéz, keserve sem.
Szóval panasz, tehát végig panasz. Na most gyakorlatilag ez arra enged következtetni, hogy a szívbe van záródva. Nem Isten távolodott el tőle, hanem ő zárta be a szívét. Biztos érték valamilyen sérelmek, ilyen-olyan dolgok. Na most az ige mondja, és a múltkorában beszéltünk is erről, hogy ahogy meg ne engedjük a keserűséget. Mert ráadásul mi is megkeseredünk, és ez a keserűség ragadós. Tehát átragad a környezetünkre is.
Még a segítséget is visszautasította.
Tehát az elfogadásra is gond van. Vagy bűntudat, vagy kisebb rendőrség érzés, vagy nem tudom. Sok részű, tehát egy probléma nem egy síkú, hanem nagyon-nagyon sok dologból áll össze, sok dologból tevődik össze. Lényeg az, hogy nem Isten távozott, vagy ment el, mert az ige azt mondja, hogy soha el nem távozom tőled. Ha vízen mész át, ha tűzön mész át, én ott vagyok melletted. Tehát gyakorlatilag ő maga, vagy hát mi magunk vonjuk el magunkat Istentől, hogyha így teszünk. A másik pedig ugye jó, hát jó olvasni az igét, de ha nem cselekedjük meg, tehát az ige cselekvőjének kell lenni. Gyakorlatba ültetni azt, amit olvasunk, mert különben nem fog működni. Különben csak egy nagyon szép regény. Nem marad más, ugye, a számunkra, mint egy nagyon szép regény. Aztán egy másik eset, talán a múltkor már elkezdtem mondani, hogy hát mondhatom, hogy egy nagyon kedves barátunk, meg tudásban mindenképpen fölöttünk volt, tapasztalata, élettapasztalata, igei tudása, tehát sokat kérdeztem tőle, megbeszélgettem vele, tehát futottam hozzá, amikor tanácsra volt szükségem. 2,5 éve más irányt vett az útja, és most volt alkalmam találkozni vele. Döbbenet, hogy 2,5 év alatt, hogy el lehet kanyarodni gondolkodásba. Nem is a világban, mert azért foglalkozik, csak más, azt mondja az ige, hogy a más tanítások szele. Hogy akkor ez a kék és zöld imakönyv, ez nem igei. Most amikor itt én 10-valány évig ebből imádkozott. Szóval ezek olyan nagy débetűk az arcom, hogy a döbbenet anyagilag rosszul állnak, mert nem tartoznak sehova. Na most, hogyha az ember nem tartozik sehova, nem tud az urat megtisztelni a tized fizetésével, adakozásával, akkor nincs, mi visszaforogjon. Pedig addig én azt hiszem, hogy áldottak voltak. Csak a 2,5 év, ami gyakorlatilag rövid idő. Ez talán kapcsolható az előbbi boltos történethez. Itt is a szívnek az elfordulása, bezáródása, megkeményedése, tehát valami ilyennel indult el a dolog. És amikor az ember már lelép a vágányról, akkor már ott baj van. Tehát amikor mi leállnánk valahol beszélgetni, mi egy húron pendülünk, ugye? Mert egy szellemmel itottottunk át. De amikor most 2,5 év után elkezdtünk beszélgetni, nem akarom felsorolni, mert nincs értelme, hogy a D betűk, igen, jöttek a D betűk. Na most ez az, amikor kinyomtatsz valamit, és utána rányomtatsz még 3 oldalt, az alapinformáció már csak nyomaiban látszik esetleg. Most ilyen tanítás, onnan tanítás, amolyan, és ezek rárakodnak, és az alapigazságot, a tiszta igazságot elfedik. Úgyhogy a nagy D betű, és igazából nincs is arra esély, hogy visszaforduljon. Tehát a szívünk állapota nagyon fontos. Le lehet szaladni a helyes útról. Tudjátok, mindig az út közepén legjobb menni. Mert a keskeny útnak is van egy közepe, az a jó egyenes, de már a két oldalán van árok. Bár a Hofi azt mondta, hogy az útpatka sokkal simább, mint a kátyus út. Na, tegyük komolyra a dolgot. Tehát a szívbéli állapot nagyon-nagyon fontos. És rajtunk múlik ám, hogy a szívünk az nyitva van, zárva van, Sebesült-e a szív? Benne van egy kis tüske. Csipetsz elő. Kihúzni. Menjünk el a zsoltárokhoz. Zsoltárok 95-ben. Isten népének a pusztai vándorlásával picit foglalkozzunk. Zsoltár 95-ös és a 7-estől a 10-esig.
Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vaj, ha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mert Meribánnál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet látták az én cselekedeteimet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségem, és mondám, tévejgő szívű népők, és nem ismerik ők az én útjaimat.
Amen. Isten mondja azt, hogy meg ne keményítsétek a szíveteket. Akkor létezhet, hogy valaki megkeményíti a szívét? Bezárja a szívét, a szívének az ajtaját? Hát igen, mert itt írja. Isten mondja, szól a népéhez. A saját választott népéhez. Közben lapozzunk el a 2 Mózeshez, 2 Mózes 17-ben. Gyakorlatilag az időpont az, amikor kiszabadultak, pontosabban Isten kiszabadította őket az egyiptomi fogságból. Na most a fogságba is ugye azért kerültek, mert egy ítélet szállt a népre, mert valamit elhibáztak. De Isten hatalmas keze által, és Mózes használta ugye ebben, a népet a fáraó elengedte. Aztán ugye a Vöröstengeren is keresztül mentek száraz lábbal. Az ellenség, aki nyomukban volt, az pedig ugye a tenger elnyelte. Tehát Isten hatalmas csodákat tett velük. Az eleve, hogy úgy jöttek ki a fogságból, mint rabszolgák, hogy ezüsttel és arannyal hozta ki Isten őket. Gazdagon. Utána megbánta a fáraó, és utána küldte ugye seregét, de hát nem ment vele sokra. Mert Isten népe, Isten védelme alatt volt. És Isten azt mondta, hogy akkor adok nektek egy földet, a tejjel, mézzel folyó földet, a Kánaán földjét. És nem tudták elhinni. Nem tudták elhinni, hogy az olyan, hogy ők oda bemehetnek, hogy azt birtokolhatják. Gyakorlatilag a hitetlenség által nem tudtak bemenni. Nem hittek a mennyei atyuknak, a szavának. És ebből megint egy ítélet született, az, hogy 40 évig bolyongtak a pusztában, amit 4 hónap alatt megtehettek volna. 2 Mózes 17-ben 1-től 7-ig hasonlókat olvassuk, hogy megvilágítsuk ezt a kérdést.
És elindul a Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütének Refidimben. De a népnek nem volt innivaló vize. Verseng vala azért a nép Mózessel, és azt mondták, adjatok nékünk vizet, hogy igyunk. És mondanék itt Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjúgozik vala ott a nép a vízre, és dúgolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hozták ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiállta mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel, kevés híje, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül. Pálcádat is, melyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. Ímé, én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedik Mózes Izrael vénei szeme láttára. És nevezi annak a helynek nevét Masszának és Méribának, Izrael fiainak versengéséért, és mert kísértették az Urat, mondván, vajon köztünk van-e az Úr, vagy nincsen?
Hitetlenkedtek. Gyakorlatilag másik szemszögből ugyanezt olvastuk. Tehát még egyszer, volt egy csoda, hogy elengedte a fáraó, volt egy csoda, hogy vagyonnal, arannyal és ezüsttel jöttek ki, Volt egy csoda a Vöröstengernél, hogy a tenger megnyílt, száraz lábbal átkelhettek. Az ellenség nem érte utol, mert a tenger elnyelte. Aztán, ha jobban elmélyednénk, akkor újabb csodák sora, hogy a pusztában, ahol mentek és haladtak, persze Isten vezette őket ugye a felhőoszlop, meg a tűzoszlop által, tehát az utat mutatta, hogy merre kell menni, toronyirányt, ugye ezt magyar nyelv azt mondja, toronyirányt. És amikor éhesek voltak, potyogtak a fűrjek, meg a manna, most meg ugye szomjasak voltak, itt azt olvastuk. És mi történt? Mondta Isten, hogy Mózes, van neked egy pálcád, menj oda a sziklához, aztán koppintsd meg. Gyakorlatilag az Ószövetségben a Mózes pálcája az előképe Jézus nevének. Na most meg azt mondjuk, hogy a Jézus nevében. Ez meg ez legyen. És lett víz. És ittak. De valahogy ezeket a csodákat mindig elfelejtették. És itt az utolsó versben is ugye azt kérdezi, hát vajon Isten velünk van-e? Természetesen. A 4 Mózes 14-re menjünk. Tehát a nép folyamatosan zúgolódott. Az előbb itt olvastuk valamelyik versben, hogy már majdnem Mózes megkövették. Gondolom Mózesnek is tele volt a hócipője ezzel a néppel. 4 Mózes 14 és a 22-24-ig.
Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és e pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szómnak. Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak. Senki nem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más szellem volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement, és örökségül bírja azt az ő magva.
Amen. Számtalan csodát tett Isten velük. És ezeket a csodákat úgy elfelejtették. Mai napon is van ilyen. Valaki eljön az evangelizációs alkalomra, meggyógyul, vagy csak egyszerűen bemegy egy alkalomra, meggyógyul utána, pápa, és el van Isten felejtve. Ilyen is van, de tisztelet a kivételnek, nagyon sokan aztán ott maradnak, és tanulnak. Mert nem elég meggyógyulni, meg kell tanulni, hogy hogyan tartsuk meg a gyógyulásunkat, meg az egészségünket. Mert gyógyulni sokkal könnyebb meggyógyulni, mint megtartani. Tehát ezt a rengeteg csodát ez a nép valahogy elfelejt, és mindig zugolódtak. Mózes, itt pusztulunk el! Mózes, nincs enni való. Mózes, nincs inni való. És közben fűrjek meg a manna. Igazából a mannát nem tudja nagyon senki, hogy milyen anyag volt az, de valami étel. Potyogott a mennyből. Hát ezt gondolnak valamilyen növénynek a termésére, de igazából nem tudni, hogy ez mi volt. Valószínű, tényleg egy mennyei anyag lehetett. A fűrjet ismerjük, ugye ez a madár, ami röpdös, de a mannát nem tudjuk. Nem is az a lényeg. Isten minden nap potyogtatta nekik az ételt, a mannát. És mondta, hogy menjetek ki, és tegyetek össze egy napra valót. A család, menjünk el a családnak. Egy napra valót. Mert másnapra megromlik. És aki önző volt, itt aludtuk a múlt héten, ugye az önző, kapzsi volt, többet, tönkre is ment neki. Nem bíztak Istenbe. Azt mondta Isten, minden nap meghatjátok ezt a fejadagot. Akkor is nekem többet. Viszont ugye a szombat az a pihenő nap volt, akkor ugye pénteken azt mondta Isten, hogy most kétszer annyit szedjetek, és akkor nem fog megromlani. Hát Isten gondoskodott végig róluk. De mégis a szívük állapota nem a megfelelő volt, mert a zugolódás nem a megfelelő hozzáállás. Zsidó levélhez, a harmadik fejezethez menjünk. Ugyanezt találjuk, csak megnézzük több szemszögből. Zsidó levél, harmadik fejezet. 7-es, 8-as vers.
Annak okáért, amint a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés a ma napján a pusztában.
Amen. Tehát, ha a Szent Szellem szól konkrétan neked, és nem hallható hangra kell gondolni elsősorban, akkor azt fogadj nyitott szívvel. Ha a tanításba a Szent Szellem beletölt egy kiigazítást, akkor azon nem megsértődni kell. A csecsemő keresztények találkozni ilyennel is, akkor nem jön két hétig, három hétig, és akkor utána megint a fej felbukkan, addigra kialudta magát. Mert ugye azt nem érti, mert testbe jár, hogy amit a pásztor elmond, azt a Szent Szellem adja a szájába. Ez olyan, mint amikor te gyermekedet rendbe utasítottad. Lehet, hogy duzzogott egy kicsit, lehet, hogy félrevonult, lehet, hogy kirohant a konyhából, de vacsorázni azért már bejött. Tehát amikor a Szent Szellem szól, akkor azt nyitott szívvel kell fogadni. Engem úgy tanítottak annak idején, hogy ha az Úr szól hozzám a tanításon keresztül, akkor azt mondja, ó, köszönöm Uram, ez én vagyok, elveszem és kiigazítom magamat. És elsősorban, ha kell imádkozni egy helyzetért, akkor úgy kezdődjön az ima, hogy Uram, igazíts meg engem először, aztán igazíts meg a másikat utána. Mert olyan nincs, hogy nekünk ne legyen valami kiigazítani valónk. Esetleg tudtok arra példát mondani, hogy a Szent Szellem szólt, és azt mondta, igen Uram, megyek és megteszem? Ha tud valaki? Konkrét példával alá tudjuk támasztani? Volt ilyen. Szerintem mindenkinek volt, ha kisebb-nagyobb dolog, de volt ilyen, hogy Szent Szellem szólt, és Uram, engedelmes vagyok, és megyek és megteszem. Tehát ez már a nyitott szívre val. Tehát azért mondja Isten, hogy igaz, hogy van bezárt szív is, vagy bezáródó szív, mert nem magától záródik az be, de viszont meg lehet nyitni. Sőt, meg kell, hogy nyissuk. És halljunk az Úrtól. Ugyanitt a 15-ös, 16-os.
Elmondás szerint, ma az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor, mert kik keseredtek el, mikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik kijöttek Egyiptomból Mózes által.
Amen. Isten népe, az izraeliták a pusztában szabadok voltak. Egyiptomban pedig rabszolgák voltak, foglyok voltak. De mégis a pusztai bolyongás során megkeseredett a szívük. És ez átragadt egyikről a másik, és az egész társaság megkeseredett. Itt fosztunk el, Mózes. Nincs mit enni, nincs mit inni. Hova hoztál minket? Menjünk vissza. Menjünk vissza Egyiptomba. Úgy vélték, hogy még fogolyként is jobb, mert ott mindig volt élelmiszer. Azért enni adtak nekik, tudjanak dolgozni. De a saját testüket nem birtokolták. Mert rosszul, még a saját testét sem birtokolja. És nem bíztak Istenben, aki minden nap megnyilvánult valamilyen formában. Az, hogy folyamatosan előttük volt a tűzoszlop, meg a felhő, hogy merre kell menniük, arról már nem is beszélve. Lényeg az, hogy ebből származott az ítélet, amit az előbb említettem, hogy nem 4 hónap alatt tették meg az utat Kánaán felé, hanem 40 év alatt. Ugyanis, amikor odaértek volna a Kánaánnak a nagy kapujához, akkor ugye Mózes a 12 törzsnek a vezetőjét előre küldte, ugye, hogy kémleljék meg, hogy hát milyen az a vidék. És visszajöttek mind a 12-en. 10 azt mondta, na aztán ide be nem tudunk menni, itt óriások laknak és egyebek. 2 azt mondta, az egyik volt Józsué, aki Mózesnek az utódja lett, és a másik pedig a Káleb. Itt most olvastunk, egyik nevét hallottuk az előbb. A 2 azt mondta, hogy igaz, hogy vannak ott lakók, meg vannak problémák, de Uram, veled együtt képesek vagyunk, és be tudjuk venni ezt a földet. Ugye mennyivel másabb gondolkodás? Tehát fennálltak bizonyos problémák, De Istennel együtt, a mindenhatóval együtt képesek vagyunk megkenni. És nem is tudom, milyen gyümölcsöket hoztak, az egyik volt a szőlő. Ketten hozták rudon. Akkora volt a fűt. De lehet, hogy más gyümölcsöket is ír. Most nem néztem utána. Tehát olyan jól termő föld volt az a Kánaán. Hát Isten a legjobbat adja az övénynek. És azt mondta, menjetek be ide. Azt mondták, hogy nem tudunk. De lehetetlen. Mi ezt nem tudjuk megtenni. Visszautasították úgymond az ajándékot. Mint az előbb is hallottuk, ugye? Hogy ezt nem tudom elfogadni. Ez egy probléma. És az ítélet ugye úgy szólt, hogy 40 évig bolyongtok a pusztába, míg a nép elhal, és ugye új generáció lesz. Ketten maradtak életben a 12 törzsfőnökből, a Józsué és a Káleb, akik jó jelentéssel tértek vissza. Akik gonosz jelentéssel tértek vissza, azok meghaltak. Negyedik fejezet, 6-7-es vers.
Mivel tehát még hátra van, hogy némelyek bemenjenek abba, és akiknek először hirdetett az evangélium, azok nem mentek be engedetlenség miatt. Ismét meghatároz egy napot ma, szólván Dávid által annyi idő múltán, amint előbb már mondottam. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítjétek a ti szíveiteket.
Amen. Tehát volt egy probléma hitetlenség, volt egy probléma az engedetlenség, volt egy másik probléma a lázadás, és bizony a lázadás az egy nagyon-nagyon súlyos dolog. Aki volt katona, vagy hallott katona történeteket, bizony nagyon-nagyon súlyos büntetéseket kapnak ki a lázadásra. Isten is, csak más formában. És hát ebből ugye kialakult egy kemény fejűség. Egy nyakasság. És mit olvasunk a példabeszédeknél? Hogy a nyakas ember egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Mert ellenfegülésben van Istennel a nyakas. Majd én úgy megyek, ahogy én akarok. Azt teszek, amit én akarok. Az ilyen ember nem kérdezi, hogy Uram, mit tegyek ebben a helyzetben? És ezek súlyos problémák. Nem csak az akkori időben, ezek a mai időben is léteznek. Lázadás, ellenszegülés, visszaállkodás, hitetlenség és egyebek. Hitetlenségnek egyébként két formája van. Az egyik, hogy nem ismeri az igét, és nem tud mire építeni. A másik, ismeri az igét, de nem hiszi el, hogy az úgy van. Tehát nem tud rá építeni, nem tudja megtenni azt a hitlépést, úgy, ahogy Hégen is, vagy sokan mások megtették a hitlépést a gyógyulásukhoz. Az elsőn könnyű segíteni, mert igével kell elhalmozni ugye az illetőt. Tehát be kell táplálni. Halleluja. Ha mi folytatjuk ezt. Megnézem, hogy valami fontos dolog. A szív megkeményedésének egyik oka a bűn, a másik oka pedig a világi dolgokra való tekintés. Tehát, hogyha valaki nagyon-nagyon a világ felé fordul, akkor a szíve bezáródik, vagy szűkül az a keresztmetszet, amivel Istennel tud kommunikálni. Világban élünk, kétségtelenül, de azt mondja az ige, hogy szentelődjünk meg. Azaz a megszentelés azt jelenti, hogy elkülönülni attól a világtól, ahol Sátán az Úr. Nem elszigetelődni, mert akkor nem tudnánk evangéliumot kivinni. A kemény szívűek egyik csoportjába azok tartoznak, akik gyűlölik Istent. Hát, hogy furcsán hangzik, de ha mondjuk történik egy családban, vagy az illető életében egy valamilyen tragédia, akkor mivel nincs kellő ismerete a szerető mennyei atyáról, akkor azt mondja, hogy ezt Isten tette, és hogy engedhette meg Isten, és akkor nekem ilyen Isten nem is kell. És gyakorlatilag átfordul az ő szíve gyűlöletbe. Másikban ugye azok tartoznak, akik az előbb említett okok miatt ugye a fizikai világra érzékenyebbek, a fizikai világra nyitottabbak, és több információt engednek be a fizikai világból, mint Isten oldaláról. Még annyit szeretnék elmondani a múltkoriakhoz kapcsolódva, hogy említettem ugye a legutóbb, hogy a most hit, a most megvan nekem. Azért tudjuk ezt hitben kimondani, hogy most megvan nekem a gyógyulásom, mert papírom van róla. Itt van benne az 1 Péter 2.24-ben, hogy Jézus sebeivel gyógyulást nyertünk. 2 évezrede. Ez tény. Tehát ezért tudjuk hitben kijelenteni, hitben megvallani, hogy ez a gyógyulás az enyém, ez hozzám tartozik, ez most megvan nekem, függetlenül, hogy mit látok, mit érzek, vagy mi van az orvosi jelentésen. Tehát a most hitet és a gyógyulást így lehet megragadni, a most hittel. Igen, erről tanít valamelyik könyvében. Hála az Úrnak, már annyi van, hogy nem tudom, hogy melyik hol van. A másik, ami ezzel kapcsolatban feljött, hogy amikor Jakab 4.7 azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, pontosabban először is engedelmeskedjetek Istennek. Álljatok ellen az ördögnek, és nincs más választása, mint szélsebesen lelépni. Hát szerintem a Jakab 4.7 is úgy kezdődik, hogy engedelmeskedjetek Istennek. Tehát nyitott szívfelel is egy picit hozzá kapcsolható. Tehát amikor az ördögnek kiadod az útját, hogy takarodj az én felségterületemről, takarodj az én testemről, akkor ne úgy képzeld el, hogy majd elfut, hanem most fut el. Tehát megint a mostra koncentráljál. Hogy neki most, abban a pillanatban el kell futni. Ahogy Mózes ráütött a kőre, azzal a úgymond valáspálcával, megjelent a víz. Ahogy mi Jézus nevét kimondjuk, hogy a Jézus nevében takarodjál, akkor annak akkor el kell futni. Tehát megint csak a most időben lenni. Tehát a most idő. Magunkban is ki kell építeni azt a tudatot, hogy Jézus az ördögöt legyőzte, a lábunk alá helyezte, megfosztotta a trónjától, tehát a hatalmától, megfosztotta a fegyverétől, nincs semmilyen más, mint a hazugsága, amit suttog az emberek fülébe, hogy félelmet keltsen. Na még a félelem. Tehát a félelemtől meg kell szabadulni, mert az akadályozza a hitet. Ez benne volt most a vasárnapi tanításban is. Tehát a félelemet ki kell zárni, mert ez az ördögtől van. Maga az ige mondja, hogy nem a félelem szellemét kaptátok, hanem a bátorságnak, a fiúságnak a szellemét. Tehát amikor az ördögnek ellenállunk, akkor egyrészt mi legyünk tudatában annak, hogy neki el kell takarodni. Sőt, ahogy Jim mondja, amikor bemegy egy városba, akkor az ördögök elszaladnak. Mert ő tudja, hogy az ellenség le van győzve, tehát annyira magunkba is beépíteni ezt, hogy egy csettintésre tudjuk azt, hogy az ellenségnek onnan húzni kell. Nem teheti a lábát a felségterületedre, nem teheti a kezét a testedre, nem teheti a hazug tüneteket, a pénzáramlást nem korlátozhatja. Tehát neki akkor, amikor felszólítod, akkor nincs más választása, mint elhúzni. Hogy mondta az ige? Rettenetes félelemmel. Egy másik fordítás azt mondja, hogy rettenetes félelemmel. Úgyhogy csak azért a csíkot látod, a füstcsíkot, vagy a pórcsíkot. Tehát koncentráljatok arra, hogy ez most megvan nekem a gyógyulásom. Meg arra, hogy most fut el, amikor azt mondom neki, hogy takarodjon innen. Mert a jelenben való hitünk és mozdulásunk az hozza elő. Tehát a most hit az jelen idő, ez nem azt jelenti, hogy a reményt el kell törülni és el kell vetni. Reményre is szükség van, de a remény az egy távoli jövőbe vezet. Ha valamit szeretnél elérni, most nem a gyógyulást, ami per pillanat ugye a papír szerint megvan, hanem valami szép tervei vannak, új házat építeni, vagy új kocsit venni. Igazából itt valahonnan fölírtam, hogy a remény az egy isteni szent álom. Tehát légy álmodozó, és ilyen isteni szent álmokat álmodjál, mert ezt tudja megragadni majd a hit. A hit karja ezt tudja megragadni. Gyakorlatilag ez az isteni szent álom egy belső kép, ami nagyobb nálad, mert Isten ígéreteire alapul. Nem is tudtam, hogy ide beleírtam valamikor. Mondjuk el egyik, jó, sokkal jobb ez. A remény, egy isteni szent álom.
Egy isteni szent álom.
Én álmodozó vagyok.
Én álmodozó vagyok.
És ez egy belső kép,
és ez egy belső kép,
ami nagyobb nálam,
ami nagyobb nálam,
mert ez Isten ígéreteire alapul. Halleluja. Jaj, de szép volt ez. Mondjuk még egyszer. Aki nem hisz a győzelemben,
aki nem hisz a győzelemben,
az már a rajtnál elveszett. És ezt a sportolóknál is meg lehet figyelni. Akik odaállnak ugye a rajthoz. De jó nekünk. Halleluja. Köszönjük a nyitott szíveteket. Na, akkor egy kis sajtszédulák. Amilyen kicsik, annál jobban fontosak. Azt tudjuk ugye, hogy ha valamit kérünk az atyától, akkor Jézus nevében kérünk az atyától. Nem kis Pista Jóska, meg nem ilyen szent vagy olyan szent nevében. Mert ha azt akarjuk, hogy már működjenek, meghallgatásra találjanak, akkor úgy kell tennünk, ahogy az ige mondja. És maga Jézus mondta azt, hogy az én nevembe kérjetek az atyától. Viszont az egyik szolgáló, gondolom, minden bizonnyal egy kijelentést kapott abból, hogy ő úgy imádkozik, hogy Jézus nevében, atyám, kérem tőled azt a mélytengeri herkentyűt, és kérlek, töltsd be a szükségemet a Szent Szellemed által. Tehát belefonja a Szent Szellemet, a Szent Háromság harmadik tagját is, mert igazából ő van a Földön most, és ő Isten képviselője, és jelen pillanatban ő rajta keresztül történnek a dolgok, csak valahogy úgy, ez úgy elhalványodik. És azt mondja ez a szolgáló, hogy amióta így imádkozik, minden, amit kér, az bejön. Ha nagyon utána néznénk az igében, akkor találnánk is azért erre megfelelő igéket, hogy a Szent Szellem által. Tehát a szellemi ajándékok is, hogy a Szent Szellem által működnek. Tehát ajánlom szíves figyelmetekbe, hogyha imádkoztok, akkor Jézus nevében kérjetek az atyától, a Szent Szellem által, vagy töltse be ezt a szükséget a Szent Szellem által. Hogy most nem azt mondom, hogy megsértődik a Szent Szellem, de hogyha meg van nevezve, akkor sokkal jobban aktivizáljuk a hitünkkel. Tehát magunkban is tudatosodik az, hogy bizony a Szent Szellemet se lehet kihagyni. Egység rendkívül fontos. Hogy egységben legyünk, például a gyülekezet legyen egységben. Hát a szeretet is az egyik jellemzője az egységnek. Nem szurkapiszkálni a másikat, de a családi egység, meg mindenféle egység, ami létezik a Földön. De most elsősorban ugye a gyülekezet egysége. Mert akkor lehengerlő módon tudunk menni a luckó ellen, amikor egységben vagyunk. Előbb megítél Isten a szellemi bűnt, mint a fizikai bűnt. Szellemi bűn például a kevésség, az ellenszegülés és ehhez hasonló dolgok, a fizikai bűn meg a tyúklopás. Hogy tisztán lássátok, hogy miről van szó, ugye? Érdekes dolgot hallottam, hogy a pásztor, azoknak is a pásztor, akik nem járnak. Tehát én ezt úgy értelmezem, hogy akiket Isten ebbe a közösségbe rendelt el, de nem járnak, akkor is pásztorra. Csak egy más kérdés, hogy tartanak a kapcsolatot a gyülekezettel, vagy nem tartanak kapcsolatot. Vannak, akik kilépnek a gyülekezetből, tehát a helyükről, új gyülekezetet indítanak, De azt mondta Jim, ez sokáig nem megy, mert az olaj, ha nem a helyünkön van, az elfogy. Régen, tudjátok, az olajat korsóba tartották, cseri korsóba. És olvastam egy könyvet, nagyon jó szemléltette azt, hogy az ördög azt akarja, hogy az edényünkön legyenek repedések, mert a cserép ugye az, ha egy kicsit megkoszan, ugye akkor az reped. És azon a repedésen az olaj az folyjon el, a kenet folyjon el. Tehát így akarja az ördög meglopni az embereket a kenettől. És hát akkor sikerül, amikor gyakorlatilag nem a helyén van az ember, hanem kiugrik a helyéről. Isten ad képességeket. És a szervező képességével példálózott. A segítő szolgálatban, mint a múltkor is mondtam, sokkal többen vannak, szám szerint, mint a pulpitus mögötti szolgálatban. És hogyha azt nézzük, hogy egy gyülekezetben azt hiszem elmondható, hogy mindenki valamikor részt vesz valamilyen segítő szolgálatban. Valaki a kenyeret hozza, valaki a bort hozza, valaki kulcshoz, valaki törölget, valaki a virágot hozza, meg a fasírtot, meg mindenfélét ad. Igazából azt hiszem, hogy nincs is, aki nem vett a részt a segítő szolgálatban. A lényeg az, hogy ha Isten ad egy képességet, akkor azzal jó kell sáfárkodni, és abban működni. Mert például nagyon sokan kapnak ugye szervezésre képességet, kenetet. Hogy szervezzenek meg egy alkalmat, szervezzenek meg egy elszaltamat, és nem beleunni, hanem akkor abban a elhívásban, az is egy elhívás, abban ugye futni, megfutni a pályát. Az is előfordulhat, hogy a gyülekezeti vénekkel ütközésbe kerül a pásztor, vagy pontosabban a pásztorral kerülnek ütközésbe egyes gyülekezeti vének, de ez miatt, ahogy a profécia is írta a legutóbb, ugye ne botránkozz meg, ne állj meg, haladj előre. Ha a Bibliából kivesszük a csodákat, nem marad más, mint vallás ez a könyv. Igazából a kereszténység az, ami bemutatja Isten erejét.
Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levele alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkérül, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem, válaszolva a hívásodra, eléd állok, és fennhangon imádkozom. A hiszek egy imájának Pál apostol szerinti változatát. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, aki meghalt az én bűneimért, és feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Én a Krisztusi utat választom, és a szívemet megnyitom, és átadom neked. Megvallom, hogy Jézusra megváltom, gyógyítom és szabadítom, a hittel elmondott imám által, újjászülettem Krisztusban, és így teljes megváltást, üdvösséget nyertem. Az ő szentvére megtisztított minden bűntől. Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet.
Amen.
Megköszönjük az Úr Jézusnak, hogy a közösségben lehetünk vele, és áldott és gyümölcsöző hetet kívánunk nektek.